Táskarádió podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Winterdia és a sport költözött. Kérem szépen a stúdióba méghozzá képviselője, Simon Balázs, az Arkonik Alba Fehérvár ügyvezetője. Üdvözöllek itt nálunk.
Köszöntök én is mindenkit, szia.
Kosárlabda. Hát volt már nálunk box, minden, de kosárlabda még nem. És nagyon örülök neki, mert szerintem Fehérvár büszke lehet a kosárlabda csapatára. Te is büszke vagy rájuk, gondolom. Ez egyértelmű.
Örülök, hogy így gondolod. Amúgy igen. Tehát az elmúlt évek eredménye alapján lehetünk büszkék abszolút erre.
És ugye arra már nem is beszélve, hogy nem csak a nagy játékosok, hanem az utánpótlás is egészen jól alakul, erről is fogunk beszélgetni. Meg hát alapvetően arról, hogy miért jó kosarasnak lenni. Te mióta vagy ebbe a világba egyáltalán?
Hát én már majdnem gyerekkorom óta szüleim sportoltak, édesanyukám röplabdázott, apukám kosarazott, tehát a sport az már kisgyerekként megfertőzött, jártam velük edzésre, és utána az iskolában sportosztályba jártam, ott a tesi tanárom az kosárlabda edző volt.
Ki se tudtak volna kerülni.
Nem, igen. Kettő volt, még a foci volt mellette, ami érdekelt, de végül a kosárlabda mellett döntöttem. Én 20 évet játszottam, tehát 20 évig a NB1-ben, külföldön válogatottba, és most már 6 éve a Fehérvárnak a menedzsmentjében, mint sportigazgató, majd ügyvezetőként dolgozom.
És mondd el nekem, hogy ki a jó kosaras? Milyen paraméterei kellenek lennie valakinek? Nyilván legyen magas, ugye ez az elsődleges. De láttam én már kicsi kosarast is.
Engem is látsz, nem? És én is kicsi vagyok.
Hát hozzám képest magas vagy, de valóban nem az az extrán magas, igen.
Hát ezt így nehéz definiálni, mert igen, azért előny a magasság. Azért leginkább, hogy a magasak centerek, azok 2 méter fölött vannak. De mint én mondjuk 183-4 irányítóként, meg gyorsasággal ezt lehet kompenzálni. De azért, ha magas vagy, gyors vagy, jól dobsz, akkor sikereket tudsz
az
elérni.
Az extra.
Így van.
És neked annak idején ki volt a példaképed?
Hát erre lehet, hogy azért a mai fiatalok már nem emlékeznek. Nekem Dražen Petrović volt.
Ó, ő hol játszott?
Ő játszott az NBA-be is, ő amúgy egy horvát irányító volt. Európában sokáig játszott, de nagyon korán meghalt egy autóbalesetbe, úgyhogy nekem ő volt. Én rajta nőttem fel, azért a 80-90-es években játszott, és én rajta nőttem fel, úgyhogy nekem ő volt a példakép.
Örülök neki, hogy nem Jordant mondtad. Ez általában a fiataloknak csak ő van az a benne, a köztudatban.
Hát igen, van szinte. A Jordan, a most mai fiataloknak mondjuk egy LeBron James, igen, vagy igen, a Kobe igen. Bryant, de igen hát mindenkinek más korosztály vagyok.
Ennyi, így van. És ha már a korosztályoknál járunk, ha valaki esetleg most szeretné eldönteni, hogy én kosaras akarok lenni, és mondjuk 16 éves, akkor van rá esélye, hogy be tud csatlakozni valahová hozzátok?
Hát esélye van rá, de azért az már egy kicsit késői. Tehát jobb, ha korábban elkezdi az ember, akár már ilyen 9-10 évesen vannak ilyen kenguru csoportjaink, sőt azért az általános iskolákban is jelen vagyunk, úgyhogy már ott meg lehet ismerkedni a játékkal. De ettől függetlenül, ha van benne kitartás és alázat, akkor még 16 évesen is szerintem el lehet kezdeni. Tehát gyorsan kell fejlődni, de van esélyre, igen.
Hát mert valaki 9 éves kora óta, 16 éves koráig már olyan szinten játszik, hogy őt behozni nagyon nehéz.
Így van, pontosan.
De van az az akarat, és az akár az a tehetség is, ami behozhatóvá válhat.
Igen, de én hiszek abban, úgyhogy ha valaki erre született, akkor az már előbb ki fog jönni, tehát megmutatkozik, persze, hogy mondjuk sportoló, nem most csak kosárlabda, hanem bármi, vagy zenész, vagy ilyesmi. Tehát azért 16 éves kor előtt ez ki fog derülni, de sose tudhatjuk, úgyhogy...
Mindig vannak kivételek.
Így van.
Jó, tehát aki érzi magában az affinitást, nyugodtan jelentkezhet.
Nyugodtan.
De őszintén megmondjátok, ha valakinek esélye sincsen bekerülni a csapatba, tehát nyilván magatokat sem akarjátok olyan helyzetbe hozni, nem, hogy felvesztek valakit, aki nem jó.
Inkább úgy mondanám, hogy mindenkinek van lehetősége játszani, mert azért fontos a sport, és mindenkiből nem lesz azért NB1-es játékos, vagy válogatott, vagy nemzetközi szintű sztár, de a sport én azt gondolom, hogy nagyon fontos az életbe, és inkább azt mondom, hogy különböző csoportok vannak. Uh-huh. Tehát vannak A, B, C csapatok, a jobbak vannak ugye az A-ba, ha nem vagy annyira jó, akkor tudsz játszani a B csapatba, és így a C-be. Tehát mindenkinek van esélye játszani, kibontakozni más szinteken.
Tökéletes, mert például vannak olyan szülők, akik eleve azért nem akarják, hogy menjen a gyerek egy ilyen helyre, mert attól fél, hogy hajtani fogják, hogy mert a verseny, mert de közben nem kell félteni a gyereket, mert ő versenyezni
így
akar.
Van, pontosan.
Tehát, hogy itt azért ezt meg kell fordítani. De aki a C-ben van, még ő is van. Versenyez, hiszen a saját szintjéd versenyez.
Abszolút, abszolút. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ilyen tök jó, és hogyha meg szépen fejlődik, akkor még esélyes van rá, hogy feljebb kerüljön a B-be, akár az A-ba, úgyhogy nem próbáljuk nem elengedni a gyerekek kezét, de azért ennek is vannak azért hátulütői, mert ahogy mondtad, azért versenyszellem sok szülőnél vagy gyereknél ott van, és nem mindig tudja ezt elfogadni, hogy ő mondjuk nem az A-ba van, hanem a B-be.
Felmegyünk a felső korosztályba, mert okay. Hát ugye nagyon izgulnak már a rajongók, hogy mi a helyzet most a nagy csapatnál. Mesélj, távozókról, érkezőkről, tervekről kíváncsiak vagyunk.
A tavalyi jól sikerült szezon után próbáltuk amennyire a lehetőségeink engedték együtt tartani a csapatot, de sajnos annyira nem sikerült. Sokan távoztak, főleg ugye magyarok, és én hiszem és vallom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan magyar maga, amelyikre lehet építkezni, mert ők azért sokkal jobban átérzik, vagy magukénak érzik akár a várost, akár a csapatot, mint akár egy légiós, hiszen ő itt van egy évet, vagy akár kettőt maximum, és utána továbbáll. Úgyhogy ilyen szempontból nagy változások voltak a csapatnál. Vojvoda Dávid szerencsére maradt, ő két évre még aláírt, és Isaiah Fillmore is a tavalyi légiós kontingensből, de sem Pongó Marcell, sem Somogyi Ádámot nem sikerült sajnos megtartanunk. Ádám ő Spanyolországba igazolt, Marci pedig a Falcóhoz. Úgyhogy az ő helyettesítésüket próbáljuk megoldani tehetséges fiatalokkal, és a tavalyi évhez képest a 4 légiós helyett idén 5 lesz.
Na.
Úgyhogy így próbáljuk ezt megoldani. A felkészülés elkezdődött, most már 3 hete együtt edz a csapat, úgyhogy most mennek hétvégén edzőtáborba, úgyhogy szépen alakul a csapat. Én nagyon bízom benne, hogy idén is a szezon végén, bár messze van, és azért az erőviszonyokat még nem tudjuk, de hogy ott leszünk megint a végelszámolásban.
És ugye azt olvashattuk a hírekben is, hogy családi napot tartottatok, ami szerintem nagyon jó dolog, vagy ilyen családi sportnapot, hogy így próbáljátok nyilván az újakat is beszoktatni a csapatba, meg a régieknek is megszokni az új helyzetet, gondolom ez is volt a cél, meg hogy találkozzatok a szurkolókkal.
Így van, ez egy pár évvel ezelőtt már elkezdtük, csak jött a Covid, és ugye ezáltal nem tudtuk nem tudtunk hagyományt teremteni ebből, viszont úgy éreztük most, hogy ez fontos, mert ahogy mondtad, azért eltelt 3 hónap az utolsó meccs óta, a szurkolók már kíváncsiak a csapatra, elkezdődött a felkészülés, és ezáltal, hogy egy ilyen nyílt nap volt kint a Bregyóba, sokkal szabadabban, sokkal ilyen ember közelében vagy baráti társaságban lehetett megismerni az új játékosokat, találkozni a régiekkel. Ők is egy kicsit, az új játékosok vagy a csapat is megérezte, hogy újra szurkolók szeretetét. Úgyhogy egy tök jó nap volt. Én azt gondolom, hogy jól sikerült, a tombolával sokan voltak, a játékok is nagy sikert arattak, úgyhogy mi ezt szeretnénk ezt a hagyományt továbbvinni, vagy minden évben tartani egy ilyet, hiszen tényleg nagy sikere volt, és látjuk, hogy az emberek és a szurkolókat ez érdekli, úgyhogy készülünk majd egy év múlva egy újabb ilyen családi nappal, úgyhogy tök jó volt tényleg.
Tehát akkor most ilyen szurkolói sztori nem lesz a közeljövőben, hiszen nagyon kell koncentrálni arra, hogy felkészültök, és szeptember végével indul az idény, ugye?
Így van. Hát a szurkolói sztori, most kezdjük majd a bérletárosítást, tehát már azokat meg lehet venni a jövő vagy az idei szezonban bérleteket, mellé nagyon szép ajándék lesz meglepetéssel, úgyhogy tényleg várjuk a szurkolókat, hogy minél többen váltsák meg a bérletet, hiszen nem ezáltal kapnak egy élményt is, remélhetőleg tényleg a csapat jó lesz, tehát sikerélményben lesz részük, emellett pedig támogatják a csapatot is, hiszen azért nem olcsó a bérlet, ezt tudjuk, de hát mai világban mi olcsó, úgyhogy
semmi.
Igen, tehát nekünk is kell ezzel haladni. Tehát ez lesz most, és szeptember 23-án lesz a Nagy Gábor emlékmérkőzés a Debrecen ellen, az a bajnoki mérkőzés, vagy a bajnokság kezdete előtt egy héttel lesz szombaton, akkor fogják látni, vagy akkor láthatják a szurkolók először a pályán a csapatot. Addig zárt kapus felkészülési meccsek lesznek, ahogy említettem, most Szlovéniába utazik a csapat, jövő héten lesz két edzőmeccs, úgyhogy készülünk, de a szurkolók előtt ez még zárt kapuk mellett, de az a 23-ai lesz a következő ilyen, amikor először láthatják újra a Gáz utcába a csapatot.
És picit visszakanyarodunk hozzád. Ugye említetted azt, hogy vannak, akik külföldre mennek, te is voltál külföldön. Mi az, amiért elindulsz külföldre? Mi az, ami miatt egy kicsit kitekintesz a magyar berkekből?
Minden sportolónak van ambíciója, meg célja, mert ha nem lenne, vagy nem akarná nyerni, akkor nem lennél olyan sikeres, vagy nem lenne esélyed erre. Nekem mindig is vágyam volt, vagy egy célom volt, hogy ha nem is NBA, mert kisgyerekként mindenki az NBA-be akar játszani, de aztán látod az évek múlásával, vagy a során, hogy az nem biztos, hogy reális cél, de én úgy voltam vele mindig, hogy egy európai bajnokságban, egy nemzetközi kupás csapatba szeretnék eljutni, és ezek az ambíciók bennem voltak, és vágytam erre, és miután Magyarországon nagyjából megnyertem mindent, tehát bajnok voltam, kupagyőztes, évjátékosa, utána már kergettem a következő célt, és így jött a külföldi lehetőség, és én azt gondolom, hogy minden játékosban, akiben megvan ez, ő erre vágyik, tehát ez abszolút normális, hogyha van rá lehetőség egy játékosnak, akkor ki szeretné magát próbálni külföldön, mert a magyar bajnokság azért nem a legerősebbek között van, tehát ilyen közép-alsó kategóriába tartozik jelen pillanatban, a külföldieknek is inkább ez egy ugródeszka. Tehát van hova előrelépni, vagy van hol megmérettetni magad a magasabb szinten, úgyhogy ezért van, én azt gondolom, aki teheti, az megpróbálja, és én mindenkit afelé terelek, hogy ha lehetőség van, akkor ki kell próbálni, mert utána bennem marad az, hogy
lehetett volna.
Így van,
pontosan. Vagy mi lehetett volna.
Így van.
Egyébként ez nagyon jó, hogy nem nehezteltek rájuk, és biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy nyitott a lehetőség nekik visszatérni, akár két év múlva, akik elmennek külföldre. És
abszolút, tehát ezzel nincsen, én azt gondolom, probléma. Nálam biztos nem, mert én abszolút tudom, hogy mi mennek keresztül, átérzem a helyzetüket, tehát ha van egy jobb lehetőség, vagy aki úgy érzi, hogy ez egy jobb lehetőség neki, élni kell vele. Meglátjuk, hogy alakul, lehet jó döntés, lehet, hogy rossz döntés, de ettől én nem fogok rá neheztelni, hogy most itt hagyta a csapatot. Meglátjuk, hogy alakul, szurkolunk mindenkinek, aki itt játszott, és büszkék vagyunk rá, hogy mondjuk itt lett felnőtt játékos, vagy itt lett egy jó játékos, és innen tudott elmenni akár külföldre, akár jobb csapatba. Az élet meg majd hozza, hogy újra összefutnak az útjaink, vagy mindenki megy már a saját útján.
Nem akarok személyeskedni, de nagyon kíváncsi vagyok. Neked mit adott külföld? Miben volt más, hogyha egy picit így visszagondolsz?
Még inkább felnőtt, váltam. Talán ez, új barátokat, egy nyitottságot azért én Németországban, Belgiumban játszottam, tehát egy más kultúra, egy másfajta élet, más emberek, tehát inkább így a nyitottságot, hogy van más is, vagy lehet máshogy is csinálni, vagy tehát inkább én ebben tapasztaltam, plusz azáltal, hogy ugye távol kerültem az otthonomtól, a családomtól, a barátoktól, tehát még nagyobb, még inkább felnőtté váltam ebben a két-három évben.
És akkor gondolom, azért megmaradtak a kapcsolatok, tehát azért nemzetközi kapcsolataid lettek, mondhatni így.
Abszolút, így van. Mm-hmm. Így van. Pont voltam kint a sorsolásán, a FIBA Eurocup-nak az idei nemzetközi kupa sorsoláson, és ott például az egyik legjobb barátom, aki csapattársam volt Németországban, ő most a lett válogatott sportigazgatója, ott találkoztunk, és tényleg nem találkoztunk, szerintem az ott, ez mondjuk már 15 éve volt, de egy 10 éve nem találkoztunk, és tök jó volt újra egy kicsit beszélgetni, nosztalgiázni, megbeszélgettünk ugye, hogy miben tudunk egymásnak segíteni, tehát ez a kapcsolatok abszolút működnek.
Szuper. Tehát ugye nem csak a saját bajnokságunk van, hanem megyünk a
nemzetközi kupában.
Így van. Nagyon így jó. Van. Na akkor nézzük a saját bajnokságunkat, az országost.
Okay.
Kíváncsi vagyok. Hova kategorizálod a csapatot?
Hát azért az Albának múltja van, és elvárások ezáltal. Uh-huh. Itt mindig a minimális elvárás, hogy az első négyben legyünk. Uh-huh. És én azt gondolom, az elmúlt két évben ugye ez sikerült, előtte volt egy-két olyan év, amikor ez nem jött össze, de szerencsére visszatáltunk arra az útra, ami méltó ehhez az egész klubhoz és a tradícióihoz, és ezen szeretnénk tovább menni, tehát nehéz tényleg megmondani jelen pillanatban, mert két hete kezdtük el, uh-huh. a csapatok változnak, nem csak a miénk, a többi uh-huh. 12-ben is átalakulások vannak, új légiósok, más edző, tehát egyelőre nem látjuk az erőviszonyokat, de mi úgy tervezzük, és azt a célt tűztük ki, hogy a minimum a négybe legyünk újra benne, és utána, hogy ott még hogy alakul, ez azért egy kicsi szerencse is, elkerüljenek a sérülések minket, de a nemzetközi kupába való indulás az plusz terhet jelent a csapatnak, utazással, még több edzéssel. Idén azért kisebb a rotációnk jelen pillanatban, tehát nagyon sok fog függni a magyarok, a fiatal játékosoktól, akik még azért rutintalanok, tehát nekik bele kell szokni. De még nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami kérdőjeles, uh-huh. de mondom, tehát az első négyben szeretnénk benne lenni mindenképpen.
És mi a helyzet az Európa? Tehát ugye mondtad, hogy ezért így kemény lesz. Tehát gondolom ezt össze kell fésülni, hogy mikor vannak az itthoni meccsek, meg a kinti meccsek. Tehát akkor konkrétan 0-24 órában kosarazik egy játékos szinte? Vagy hogy vannak a pihenőnapok?
Hát azért nem 0-24-ben, de a magyar bajnokik a hétvégéken vannak, ez szombat-szombat ritmusban, és a nemzetközi meccsek pedig szerdán, tehát mondjuk ha idegenbeli meccs van, akkor kedden van utazás, szerdán mérkőzés, csütörtökön jön haza a csapat, uh-huh. pénteken edzés, mert kell, uh-huh. szombaton újra bajnoki.
És akkor van egy vasárnapi pihenő?
Jobb esetben, ha az edző jó fej, akkor van pihenő. Ha nem, akkor azért van egy átmozgató edzés, uh-huh. vagy valami taktikai videózás, tehát ez még benne van, de a vasárnap az mondjuk egy kicsit lazább.
Hogy néz ki egy kosaras napja? Jó kérdéseim vannak, mi?
Tudok válaszolni, mert sokáig benne voltam. Hát, ha két edzés van, akkor én mindig nekem fontos volt, hogy edzés előtt mindenképpen egyek rendesen, tehát hogy legyen energia. Uh-huh. Tehát mondjuk, ha 10-kor volt edzés, akkor egy ilyen 7:30-8 fele kelés, reggeli összekészülődés egy fél órával az edzés előtt már ott vagy. Ez függ attól, amúgy az edzőtől is, hogy ő mit vár el, valahol már egy órával előtte ott kell lenned, valahol elég csak 15 perccel, tehát ez nagyon edzőfüggő, hogy mit vár el tőled, de mondjuk egy fél órával előtte ott vagy, átöltözöl, fölkészülsz egy kicsit, nem tudom, ragasztanod kell, masszázs, bármi ilyesmi, utána van az edzés, ez tart mondjuk egy 11:30-12, attól függ, tehát hogy felkészülés alatt azért hosszabb edzések vannak, a bajnokság közben mondjuk egy másfél óra, egy óra 45 perc, utána nyújtás, ez akkor eltart mondjuk 12-ig délig, utána elmegyünk ebédelni, délután van egy pihenő, mert azért az szükséges, tehát van, aki alszik, én mondjuk soha nem aludtam délután, és akkor délután a 17:30-tól van legtöbbször edzés, akkor megint 5-kor ugye mész. 19:30-ig, hát kb. A 19:30-ig, uh-huh. ha kell, akkor még ott egy masszázs, és utána vacsora, pihenés, úgyhogy.
De ezért kiteszi a napot rendesen?
Így van. Hát ha két edzés van, ha egy, aha. akkor függ attól, hogy délelőtt vagy délután, akkor azért több szabadidő van, akkor mondjuk az kiesik, lehet tovább aludni, vagy elmenni valahova, tehát ez, uh-huh. de így, de hogy a hétvégek meg végigfoglaltak a uh-huh. szombati utazással, a mérkőzéssel, és legtöbbször vasárnap meg akkor, ha nincsen meccs, vagy nincs edzés, akkor az teljes pihi.
Mekkora önfegyelem kell egy sportolónak? Mert ugye szoktuk hallani, hogy hú, például a focistáknál nincs bulizás, meg ilyenek, tehát ugye a kosarasoknál is megvan ez, hogy mondjuk mérkőzés előtti este nyilván nem mennek el bulizni.
Hát nem szerencsés.
Várhatóan csak utána. Igen. Igen. És hogy ilyen a párjukkal nem élhetnek együtt akkor, meg ilyen nagyon, nagyon furcsa dolgok keringenek a levegőben, tisztázzuk le, hogy mit szabad és mit nem.
Szerintem ez is egyénfüggő. Uh-huh. Tehát amit mondjuk mondtál, tehát meccs előtt azért nem mész bulizni.
Nyilván.
Jobb esetben. Utána igen, tehát utána azért ki kell engedni a gőzt, azt az adrenalin, azt a stresszt, ami mondjuk egy mérkőzésen átélsz. A, hogy mit lehet meccs előtt, például én nekem, amit mondtál, én ilyen voltam, tehát mérkőzés előtti este, akkor mindenki alszik, tehát nyugalom van.
Mindenki hagyjon békén.
Mindenki hagyjon békén, igen. Meccs előtt azért már stresszelsz, nem szerettem én se, hogyha sokan zsongnak körülöttem, vagy beszélnek hozzám, tehát akkor így inkább magammal voltam, befelé fordultam. De ez tényleg nagyon szerintem emberfüggő, hogy ki mire vágyik, van akinek például jó. Együtt van a párjával, nekem nem volt jó, tehát kipróbáltam én is, úgyhogy ez nem működött, de ilyen megkötések nagyon úgy nincsenek, hogy mit szabad, mit nem. Van mindenhol a csapatnál, nálunk is van egy házi rend, hogy mérkőzés előtt azért 11 órakor legyél otthon, tehát vannak ilyen szabályok, de ezek inkább iránymutatások, mint hogy mindenki ellenőriznénk 11-kor, hogy otthon van-e a játékos. Így van.
Jó, hát nyilván, de azért ezek nagyon fontos dolgok, mert nem csak a testednek kell készen állni erre a mérkőzésre, hanem fejben is ott kell lenni. Tehát azt, hogy átlátni azt a stratégiát, amit megbeszéltek, és azt be is tartani az adott helyzetben, azt szerintem nagyon nehéz. De én szoktam látni, nyilván ezek csak ilyen filmek, hogy és akkor megyünk a kettes, hármas ide-oda, azt sem tudom, miről beszélnek. Nem tudom, hogy ilyen van-e.
Van.
Van. Igen. Gondoltam, hogy azért van valami alapja, de hogy így nekem ez olyan nagyon matematika.
Inkább ez ilyen, egy kicsi ilyen segítség. Tehát ugye ez inkább a taktika vagy a stratégia. Megvannak azok a játékok, amiket szeretnénk játszani, és mondjuk van az irányító, mindenkinek kell tudni a figurát, tehát ez nem is kérdés, de azért az irányítónak meg főleg, én irányító voltam, tehát nagyon jól tudom, hogy mondjuk tudom, hogy nem tudom, amit mondtál, egyes, kettes, hármas figura, amit mondjuk hív, hogy melyik játék legyen, akkor ő tudja, hogy akkor a végén kinek lesz abból helyzete, kire szeretne játszani, tehát ezek ilyen tényleg nagyon sok játszma egy picit, hogy hol van előny a csapatnak, hogy ott mondjuk kisebb fogja, vagy nagyobb fogja, de lassabb, és akkor ott támadjunk. Tehát ezeket az irányítónak nagyon kell tudni, meg ezáltal segíteni a csapattársának, mert azért sokszor van, amikor elfelejtik a többiek.
A figurát,
igen,
az de jó.
Az jó, igen.
Mi van, nem tudom, csináljuk.
De vannak ilyenek, és ez inkább ilyen támpontok, meg segítség, hogy valami rendszer legyen, mert ha ez nem lenne, akkor mindenki menne fejetlenül.
Össze-vissza.
Előre. Így van.
Igen, csak nekem mindig az jut eszembe, ez olyan, mint a vezetés. Én tudok vezetni. Jó, csak rajtam kívül még vannak az úton. Tehát, hogy van egy ellenfél,
így van,
aki ugyanúgy mozog, és neki is van egy taktikája. Úgyhogy ez így, ez a legnehezebb.
Innentől kezdve pedig tényleg azt felismerni, jó döntést hozni adott szituációkba. Tehát nagyon komplex, főleg fejben, mert most futni mindenki tud megugrani, meg remélhetek dobni.
Pass.
Igen, de hogy éppen abban adott szituációban mit választasz, hogy passzolsz, dobsz, vagy még labdát vezetsz, vagy ilyesmi, az ugye a szituáció hozza mindig, és az kiszámíthatatlan, tehát az adott pillanatban jön, vagy látod.
Vannak egyéni jelzéseitek, amiket nyilván nem árultok el, hogy az ellenfélnek tudja? Tehát, hogy így...
Hát ugye megvannak a figurák, és azok úgy többé-kevésbé az egész szezonra vonatkoznak. És ugye ez minden tévében van már, vagy streamelve, vagy felveszik, tehát azért 3-4 mérkőzés után, ha látni. Valaki scoutolja, tehát elemzi az mérkőzéseket, az tudni fogja, hogy mondjuk az egyes figurába, nem tudom én, a center fog a végén zsákolni. És ilyenkor azért szoktunk változtatni, hogy új jele van, vagy egy kicsit változtattunk rajta, tehát mindig vannak ilyen finomítások, vagy bejön egy új játék, mert abban még látunk potenciát. Tehát nehéz, mert egy idő után azért kiismerik a játékot, meg kielemzik, de mindig próbálunk ezen egy kicsit finomítani, változtatni, hogy minél inkább kiszámíthatatlan legyen ez a stratégia vagy a taktika.
És akkor tulajdonképpen van olyan, hogy az edzővel leültök és megnézitek a meccset, és azt mondja, hogy figyelj, itt hibáztál, vagy ez nem volt jó.
Persze.
Vagy hogy mit változtass?
Abszolút. Most én már ugye nem vagyok így benne, de tudom, meglátom, hogy azért már mérkőzés előtt is van elemzés, tehát akkor az ellenfélből, hogy mit játszik egyénileg, hogy mi az erőssége, mi a gyengéje. Mérkőzés után pedig szokott lenni olyan videózás, amikor a hibákat, a jó dolgokat is, de hogy akkor ki van elemezve a saját mérkőzés, hogy ott mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul, ki hol hibázott, és akkor ez többször egy fél óra, attól függ, 25 perc, de lehet, hogy csak egy rövid van, amikor ha nagyobb vereség van, akkor egy hosszabb elemzés. Így van, amikor szépen megmutatja az edző, hogy ki mit hibázott. Van, amikor külön egyénileg ülnek le, tehát abszolút van ilyen. Igen.
És ha például akar jönni egy új játékos, és jelentkezik a csapathoz, akkor ott is az van, hogy megnézitek, hogy ő hogy játszik egy előző csapatban, vagy ez hogy működik a kiválasztás?
Hát olyan azért, hogy jelentkezik, ilyen nincsen.
Ti mentek rájuk, igaz?
Vannak ugye ügynökök, játékos ügynökök, ők ajánlanak, vagy akár láttunk a szezon közben valami másik ellenfél csapatánál olyan játékost, aki nekünk érdekes, akkor felvesszük a kapcsolatot. És utána indul egy olyan procedúra kielemezni akár a játékát, hogy az mi játékrendszerünkben, vagyis hát ugye az edző, amit szeretne, vagy elképzel, az beleillik-e, ahogy ő tud játszani a játékrendszerünkbe, tehát neki tetszik-e. Utána azért leszoktuk informálni az előző csapatát, vagy az amerikaiaknál az egyetemeket szoktuk, az egyetemi edzőket, hogy mi a véleménye róla, milyen srác, milyen karakter, mert nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy milyen karakterek, vagy milyen emberek. És hogyha ez minden klappol, nagyjából, mert ugye mindenki azt mond, amit akar, tehát amíg nem tapasztaljuk addig, és nem ismerjük addig, azért ez zsákba macska. De szerencsére azért már ez egyre kevésbé van így, hogy nem igazat mondanak az emberek, mert
úgyis kiderül.
Kiderül, abszolút, és utána nem fogják őket kérdezni, de így működik, tehát van egy program, vagy van több program ilyen kosár, amiben tudod elemezni a játékost, nekünk is van egy, ezt szoktuk használni, és utána jönnek az információ gyűjtése a játékosra.
És ha már megvan a csapat, és készültök, és tudom, hogy nem, meg hát beszéltünk arról, hogy nyilván az első négy helybe bekerülni az a cél, de te mint kosaras, hogy érzed? Tehát, hogy így, jó, nyilván most még nem látod úgy a fiúkat játszani, de hogy így van benned azért egy ilyen jóslat, hogy mi lesz az idei szezonban?
Én azt gondolom, pozitív, meg optimista ember vagyok. Tehát
ez jó.
Mi mást mondhatnék, de tényleg nehéz, és azért is mondom, amit az előbb is mondtam, hogy ha a négy megvan, tehát az a minimális cél, én azt gondolom, az elvárható most így láthatomba is a csapattól,
de ne csak jobb lehet akár.
Így van, tehát bízunk, abba bízunk, és ebben reménykedünk, és ezért dolgozunk, hogy minél jobb legyen, de hosszú a szezon, bármi történhet, tehát ezért itt ez nem 100%, meg nem kőbevésett, hogy ez így is lesz, hogy mi mit szeretnénk, azon fogunk dolgozni, és mindent megteszünk, hogy tényleg azok a célok, amiről beszélgettünk, vagy amit kitűzünk, azt meg tudjuk valósítani.
Picit visszakanyarodunk még hozzád, mert nagyon kíváncsi vagyok, van-e olyan kosaras élményed, amikor azt mondtad, hogy úristen, én most elértem azt, ami többet is felsoroltál, de hogy ezek közül melyik az extra érzés, amikor azt mondtad, hogy elértem azt, amit akartam?
Amikor elkezdtem, és oké, most 20 évesen még nem, vagy nem is, én 16 évesen játszottam először NB1-be, akkor egy tinédzserként így vitt az ár, élveztem, nem voltak ilyen, nem úgy játszottam, hogy most tudatosan, hanem csak jöttek, szépen fejlődtem, egyre jobb játékos lettem, egyre több pénzt tudtam keresni, bekerültem a válogatottba, külföld, és akkor azért mindenkinek én azt gondolom, van egy cél, hogy mondjuk mit szeretne elérni, mind szakmailag, mind mondjuk anyagilag, hogy egyszer szeretnél ennyi pénzt keresni, vagy annyi pénzt, vagy eljutni az NBA-be, vagy Euroligát nyerni, vagy csak magyar bajnokságot, és ez nekem is megvolt. És ez ugye a pályafutásom végén minden szempontból, tehát a szakmailag azzal, hogy külföldön játszottam, az teljesült mondjuk 25 éves koromban, utána a bajnokságokat nyertem még Kaposváron, meg Szolnokon, sajnos itt Fehérváron nem sikerült, ez egy kicsit ilyen beteljesületlen álom volt, mert erre vágytam nagyon, és ugye itt játszottam a legtöbb évet, hetet, tehát ez nem sikerült, de megvolt, igen, amikor így a pályafutáson végig az anyagi részen is ez összejött, és ja, úgyhogy van ilyen.
Mondhatni azt, hogy a csúcson vagy, mert hogy ott vagy, amit szeretsz, azt csinálsz, amit szeretsz, és
igen.
A csapatot támogatod.
Igen, igen, és most pedig azáltal, hogy befejeztem, és jött ez a lehetőség, és bármennyire is nehéz sokszor, mert azért ez már nem a a játékos, hogy csak kimegyek, és akkor rajtam múlik, itt azért sokkal összetettebb, és sokkal több mindenre kell figyelni, de nagyon élvezem, és szerencsére most már az eredmények is azt mutatják, hogy tényleg mi itt nem rombolni szerettünk volna, mint sokszor hallottuk, hanem mi tényleg egy jó csapatot szeretnénk építeni, és azt szeretnénk, hogy ne csak mi legyünk erre büszkék, hanem a fehérváriak is, és akár ha kilépünk a nemzetközi kupába, akkor nemzetközi szintére, akkor Magyarország is büszke legyen az Albafehérvárra.
Szerintem tök szuper, hogy egy kosaras egy ilyen feladatot kapott, mert tudod, hogy mint kosarasként ugye a múltadból, hogy a játékosoknak mi a fontos, és tudod, hogy mi a cél, és ezért ez tök jó, mint hogyha mondjuk jönne egy közgazdász, és beültetnék, hogy vezesse a dolgokat, tehát szerintem ez így szuper. Úgyhogy Arkoni Kalbásnak lenni, azt lehet mondani, jó, ugye?
Igen, igen. Én azt gondolom,
nem paraszkodnak
igen.
A játékosok.
Nem, úgyhogy reméljük, hogy így is marad, és ezen dolgozunk tényleg, hogy így is legyen, sőt, még jobb legyen nekik.
És utánpótlásban van még lehetőség jelentkezni? Tehát akár a kicsi korosztályra gondolok most éppen.
Abszolút biztos.
Folyamatos?
Így van, ez folyamatosan lehet, azért megvannak most már a csapatok, ott is elkezdődött a felkészülés, indulnak ott is a bajnokságok, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy még vagy mondjuk eljön az első 2-3 meccsre, és meg elkapja a hív, és átérzi ennek az egésznek a hangulatát, akkor nyugodtan jöhet és jelentkezzen. A kollégáim biztos, hogy segíteni fognak nekik, hogy hova kell menniük, hol próbálják ki magukat, úgyhogy csak jöjjenek, igen.
Sok sikert kívánok a csapatnak.
Nagyon szépen köszönjük.
És remélem, hogy találkozunk, és szeretnénk kilátogatni hozzátok edzésre, úgyhogy majd ott is folytathatnak.
Várunk titeket. Rendben van. Köszönöm én is.